Ha valaki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék. Ha valaki hisz én bennem, élő vizek áradnak annak bensőjéből. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, és az ő szent fiától, ami Urunk, Jézus Krisztustól.
Amen.
Segedelmünk az Úr nevében légyen, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. mint most, mind örökön örökké. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, úgy, amiképpen ez szól hozzánk az Ószövetség lapjairól, Józsué könyvének 7. részéből, az első verstől a 26. versig terjedő ige szakaszból. A megnevezett helyről, Józsué könyvének 7. részéből így szól hozzánk az élő Istennek igéje. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Kamri fia, Szabdi unokája, Zerah dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból, és ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét-Avén mellett van Bételtől keletre, és ezt mondta nekik: menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, ezt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fáradd oda az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mint egy 3 ezeren, de megfutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei, mint egy 36 ember, üldözték őket a kaputól egészen Sebárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arca földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael véneivel együtt, a fejükre por kintettek. Közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram! Miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az Emória kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl van. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánániak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, még a nevünket is kiirtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr ezt felelte Józsuénak: kelj föl, miért estél arcra? Vérkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvettek a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és ezért hátráltak meg az ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondja az Úr Izrael Istene: kiirtani való van nálad, Izrael. Nem tudok megállni ellenségeitek előtt, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként. Abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjelöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek. Abból a nemzetségből, amelyet megjelöl az Úr, járuljanak ide a családok. És abból a családból, amelyet megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit pedig kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égeti mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben. Józsué korán röggel fölkelt, felsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsvetés Júda törzsét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsvetés Zerah nemzetségét jelölte meg. Azután felsorakoztatta Zerah nemzetségéből való férfiakat, és a sorsvetés Zabdit jelölte meg. És amikor az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Kamri fiát, Zabdi unokáját, Zerah dédunokáját jelölte meg. Ekkor ezt mondta Józsué Ákánnak: fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének. Tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél. Ne titkolj el semmit előttem. Ákán így válaszolt Józsuénak: bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt meg ezt tettem. Megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, 200 sekel ezüstöt és egy 50 sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam, és elvettem őket. Ott vannak a sátramban elásva a földbe, az ezüst is ott van alattuk. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorba, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is ott volt alatta. Kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhoz és Izrael fiaihoz, és oda tették az Úr színe elé. Józsué pedig fogta Ákánt, Zerah fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait és leányait, ökreit, szamarait és juhait, sátrát és mindenét, és vele volt egész Izrael, és elvitték őket az Ákor völgyébe.
Ekkor ezt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk. Fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most te rád. És megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Azután nagy kőhalmot raktak föléje, amely a mai napig megvan. Ekkor szűnt meg az Úr izzó haragja, és ezért nevezik azt a helyet Ákor völgyének mind a mai napig. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, örök rendelésed szerint életünk örök Isten tiszteletében egy különös napot rendeltél számunkra, amely számunkra, ami megváltó Urunknak, Jézus Krisztusnak feltámadásának napja. Az a vasárnap, amelyen kitöltetett a te szent lelked az apostolokra, hogy mi is egybe gyülekezzünk, hogy mi is eljöjjünk eléd, téged magasztalni, lélekben és igazságban imádni. Urunk, mindig megdermed a mi szívünk, amikor arról hallunk, hogy a te haragod fölizzik, amikor te azokra vagy kénytelen sújtani, akiket pedig szeretetedből kiválasztottál, szövetségedbe fogadtál. Urunk, add meg nekünk azt, hogy megalázhassuk magunkat most úgy az ige előtt, hogy mind az ige hallgatója, mind az ige hirdetője egyaránt ismerhesse fel a maga mulasztását, a maga vétkét, mindazt, amire te kegyelmesen felhívod ma a figyelmünket. Urunk, lelked által légy jelen közöttünk, és ne hagyd érintetlenül a mi szívünket. Hallgass meg könyörgésünket Jézus Krisztusért. Amen. Bizonságtételem alapigéje megírva található Pál apostolnak a kolossé beliekhez írott levelében, a harmadik rész 5. versétől a 10. versig így. Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten káromlást, és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, és egyre jobban megismeri őt. Foglaljunk helyet. Keresztény testvéreim, ahhoz, hogy megértsük annak az ígének, annak a történetnek a mélységét, amelyet hosszabban felolvastam a Józsué könyvéből, noha nem szeretem ezt tenni, nem jó felhozni egzegézisre, szószékre, mégis egy szóval meg kell, hogy ismertesselek benneteket. Ez a szó a cherem, vagy hérem. Héberül talán így lehetne lefordítani, hogy hadi átok. Egy olyan fogalom, amely számunkra, ha nem is teljesen ismeretlen, de tőlünk teljesen idegen. Olyan követelmény ez Istentől, amely számunkra Jézus Krisztusban a kegyelmet, a kegyelmes Istent megismertek számára egyszerűen felfoghatatlan. Ez a parancs, ez a hadijátok, ez nem kevesebb, mint hogy a honfoglalás során az a nemzedék, amely birtokba kívánta venni az ígéretnek a földjét, az elfoglalandó városokban, népekben nem hagyhatott élő szemét. Nem lehetett tekintettel lenni férfira, agra, nőre vagy gyermekre, még a jószágokra sem, és különösképpen nem az aranyra. Nagyon kemény ez a parancs. Egészen különleges, és egy picit, hogyha elgondolkozunk e fölött, hogy a pusztai vándorlás során Isten még azt parancsolja a 10 parancsolatban, hogy ne ölj, és a következő nemzedéknek kiad egy ilyen egészen kemény parancsot, hogy ne legyél tekintettel senkire, mindenkit pusztíts el, és írts ki. Kemény a parancs, kemények a következmények is. Kemény az ezzel való szembeszegülésnek a büntetése is. Egészen különleges az, hogyha nem az igéből hallottuk volna, talán nem is hinnénk el, hogy ez az Úr ajkából származik, hogy valaki, aki leborul előtte, aki könyörög hozzá, aki az eget ostromolja kéréseivel, annak Isten azt mondja, hogy kelj fel, miért borultál arcra előtte? Mi nem ezt szoktuk meg. Mi úgy tudjuk, hogy ennek ő pont az ellenkezőjére szokott biztatni. Hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Vagy ahogy Jézus Krisztus által biztat, hogy kérjetek és adatik néktek. Apostol ige, szüntelen imádkozzatok. Mi is úgy tanultuk, hogy keresztény ember a lélek harcában így indulhat el, hogy először térdre, majd csak aztán talpra. És Isten valahogy most felcseréli a sorrendet, mert nem akarja hallgatni azt a könyörgést, vagy azt a könyörgésnek hívott valamit, amit Józsué mond. Kemény beszéd. Kelj fel. Kelj fel, mert az, amit mondasz, a számomra nagyon ismerős. Ugyanezt mondták atyáitok, mielőtt beteljesítettem volna az ő kívánságukat, tudnélik ők azt kérték, hogy bárcsak hullanánk el a pusztában, mintsem az ellenség fegyvere által. Íme itt van ismét a régi nóta, miért hoztál át bennünket a Jordánon? Azért jöttünk ide, hogy az ellenségnek a fegyverétől essünk el? Ismét a régi lemez, ismét az ismerős szavak, és Isten azt mondja, hogy kelj fel. Miért borultál le én előttem? Tudjátok, Istennek és az ő népének az életében vannak olyan esetek, vannak olyan pillanatok, amikor a sorrend felcserélődik. Amikor Isten arra ad egyértelműen parancsot, hogy nem kellenek a kegyes szavak, nem kell a kegyes könyörgés, én azt akarom, hogy álljatok talpra, és nézzetek szembe azzal, amivel én szembesíteni akarlak benneteket. Nem magam miatt, magatok miatt. Mert amíg ez nem történik meg, én veletek többé nem megyek, semmivel meg nem áldalak, sőt, ahogyan itt történt, csúfos vereség lesz a ti jutalmatok. Na, ezt az igét most vizsgáljuk meg magunkra vonatkoztatva. A vereség és az erőtlenség oka mindig az Istentől való elszakadásnak a jele. Nem azért szenved vereséget a nép, mert Aj városának a lakói nagyobb vitézek voltak Jerikó lakosainál. Jerikó nagyobb is volt, többen is védték volna. És nem is azért szenvednek vereséget, mert Isten elgyöngült, hanem azért, mert elszakadtak az Úrtól, Izrael fiai. Tudjátok, ennek a vereségnek kettős oka van. És hadd beszéljek először arról, amit előttünk nem hegyez ki nyilvánvalóan az élő Istennek az igéje, de rengeteg aktualitása van a mi számunkra. Ugye Isten népének mindig kísértése az, hogy a győzelmeket magának tulajdonítsa. Az, hogy azt mondja, az én kezem szabadított meg engem, az én erőm. Milyen jól kiabáltunk mi ott Jerikó körül, milyen szépen hordoztuk a szövetség ládáját, milyen jól fújtuk mi a kürtöket, ugye ennek következtében omlottak le azok a falak. És milyen beszédes az, ahogyan jönnek a követek, valahogy ezek a követek mindig valami rosszat hoznak, és jön a jó tanács. Elég oda 2-3 ezer Ajvárosa ellen. Nem kell oda vonulni az egész népnek. Ne fárazd ezzel az egész népet. Megveri ez a töredéke is a népnek Ajvárosát, és beveszi azt. És az ember azt gondolná, hogy végre, itt van egy nemzedék, amely pontosan az ellentéte annak, amelyik ott a pusztában elhullott. Azok szüntelenül lázadoztak, azok le akarták váltani, nem csak Mózes, de még Istent is. Elvették méltó büntetésüket, de itt van ez a nép, amelyik egy akaraton van, céltudatos, és így győzelemről győzelemre halad. És mégis azt olvassuk, hogy ez a nép vereséget szenved. És ez a mögöttes, ez az ok, Isten népének a szíve a győzelem után, a győzelmek után különösképpen kísérthető. És a legnagyobb vereségek mindig a nagy győzelmek után következnek. Tudjátok, egy picit vonatkoztassuk magunkra ezt a Isten népéről szóló igét, mert van a mi arcunknak is pirulása e tekintetben. Elég az a 2-3 ezer. Elég az a 2-3 ebben a gyülekezetben is, aki végzi a gyermekmissziót. Elég oda az a 2-3, aki végzi évek óta a kórházlátogatást. Olyan szépen hangzik a mi könyörgéseinkben, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés, könyörögünk, hogy az Úr állítsa munkásokat ebbe a szolgálatba, és nem történik semmi, ha csak egy-két lélek fel nem buzdul és meg nem mozdul bennük valami. Olyan jellemző Isten népére ez a karosszékben való hátradőlés, ne fáradjon az egész gyülekezet. Miért nem együtt kell nekünk győzni? És milyen fájdalmas erről ebben a gyülekezetben beszélni, ahol pedig a növekedésnek a jelei vannak, úgy lélekben, létszámban, mint a lelki dolgokban, az Isten igének az ismeretében, és itt is erről kell beszélni, hogy az aratnivaló igenis sok, és a munkás még mindig kevés. Aztán szeretnék ezzel kapcsolatban beszélni arról is, az előző istentiszteleten is elmondtam, ne sértődjön meg senki, nem személyeskedés. Csak úgy gondolkozzunk el fölötte, hogy az evangélium szerint reformált egyházakat ugye úgy szokás nevezni, hogy az ige egyháza. Nekünk alapelvünk, reformátoraink öröksége az, hogy egyedül a Szentírás, hitünk és életünk zsinórmértéke, ehhez igazítjuk egész életünket. És tudjátok, bekapcsolja az ember a televíziót vasárnap kora délután, és megjelenik a képernyőn egy csarnok, több száz vagy ezer emberrel, és mindenkinek a kezében érdekes módon ott van a Biblia. És körbenézek ebben a gyülekezetben, és hát nem sok mindenkinek a kezében látom. És látjuk ott azt, hogy mondják az ige helyet, és milyen jól ismerik, azonnal nyitják, tudják, hogy hova kell lapozni. És az egészből csak arra figyeljünk, mert jogos mindaz a kritika, amely más ilyen felekezeteket, kisegyházakat érint teljesen, de figyeljünk arra, hogy mindig a mi kritikánk az, hogy ezek a közösségek egyáltalán léteznek, a mi felelősségünk, mert mi nem csinálunk valamit, vagy mi nem jól csinálunk valamit. Így nem lehet győzni. A vereség hátterében ott van egy titkolt, egyéni bűn, és minőségileg más ez a bűn, mint amit mi magunknak szoktunk tulajdonítani. Efelől is hatalmas képmutatások vannak manapság, titkolt, egyéni bűn, amelynek hatása van Isten egész népének a sorsára. A vereségnek ugyanis ez az oka. Mert emberi szemekkel kilátná azt, hogy összefüggés van az ajbéli vereség és Ákánnak a sátra között. Senki. Csak az, aki a győzelmeket adja, aki az áldásairól biztosít, csak a legfontosabb. Miért csinál Isten ekkora ügyet ebből a dologból? Hát hogy lehet ilyen kicsinyes? Hát mi értéke van annak a sinári köntösnek, annak az 50 sekel ezüstnek és annak a valamennyi súlyú aranyrúdnak? Miért kell ebből ekkora problémát csinálni, hogy az egész nép bűnhődik miatta, az egész népet megveretik, megolvad a szíve a népnek, rögtön jön az eltántorodás, rögtön jön az elerőtlenedés, és jön a pánik, hogy mi lesz velünk, összefognak ellenünk és kiirtanak bennünket. Tudjátok, nem az érték az, ami fontos, nem ezeknek az eltulajdonított dolgoknak van itt fontos szerepe és a lényege, hanem amögött az indulat mögött. Indulatban van itt a lényeg, ami ezek mögött van. Tudnélik, hogy az ember olyan vakmerő a bűnben, hogy arra is ráteszi a kezét, amire pedig Isten azt mondta, hogy ez az enyém, ez szenteld nekem. Tudnélik, ez a hadiátok, ami különleges parancsként adatik, nem az emberért van. Sőt, éppen azért van, hogy ne legyen rablás, ne legyen fosztogatás, ne legyen a kapzsiságnak áradása, legyen minden az Istennek szentelve. És Istennek célja van ezzel a jövőre nézve, hogy ne legyenek ott azok a népek, amelyek bálványimádók, amelyek pogányok, ne legyen lehetőség a vegyes házasságra, hogy a pogány majd bűnre csábítja az Istenfélőt, ne legyen lehetőség arra, hogy az aranyból, ezüstből bálvány készüljön, mert az megtörtént ugye már a pusztában is. Isten a jövőre nézve hozza ezeket a kemény parancsokat is. Isten népe nem figyel erre. És olyan merészen nyúl hozzá ahhoz, ami az Istené. Tudom, következő kérdés, mi más időket élünk. Ránk mindezek nem vonatkoznak. Elképzelhetetlen, hogy Isten számunkra valami hasonló parancsot is kijelöljön. Azért meg kell mégis kérdeznem, hogy mi az, ami a te életedben Istennek szentelt? Miért mondatja mindezeket a dolgokat Isten? Miről kell nekünk azt tudni, hogy ez az Istené, és nem a miénk? Vagy többé már nem a miénk, hanem egyedül Istené? Negyedik kérdés. Amikor megterítjük az Úrnak az asztalát. Ismeritek, hallottátok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti hálából kegyelemért magatokat, egész életeteket az Úrnak szentelitek. És már a jelen való világban, mint az ő megváltottai éltek az ő dicsőségére. Mit szoktatok erre felelni? Azt, hogy ígérjük és fogadjuk. Meg kell kérdezzem ma tőled. Te miért mondod ezt? Megszokásból? Vagy azért, mert itt ez így szokás? Mert muszáj? Vagy pedig ott van mögötte az a szándék, az az elkötelezés, hogy hiszem és vallom, hogy én életemben és halálomban egyedül az Úré vagyok. Mert mi az, amit nekünk Istennek kell szentelni? Nem pénz és nem vagyon. Egész életed az Istené kell legyen. Ő csak ennyit kér. Ez az Istennek szentelendő rész. Ő erre tart igényt teljes mértékben. Aztán tovább megy az ige. Azt mondja, hogy nem magánügy, az Isten gyermekének az életében az a bűn, amely kihat az egész népnek a sorsára. Nem kell lennél aktuálisabb ige manapság. Nem állhatott elő Ákán, cinikussal azzal a megjegyzéssel, hogy amit tettem, az az én személyes dolgom, senkinek semmi köze hozzá, majd én Istennel elszámolok. Majd én azt leteszem. Nem, az egész népre nézve hozott szerencsétlenséget, büntetést, kibeszélhetetlen, hogy mennyi áldás maradt el miatta. És annál cinikusabb dolog nincsen, mintha valakiről valami nagyon csúnya kifejezés tudódik, vele kapcsolatban nyilvános dolog, pedig titkos bűn, titkolt bűn, és az illető azt mondja, hogy majd engem átvilágít az Isten. Képzeljük el azt a egészen elképzelhetetlen dolgot, hogy Ákán előáll, és azt mondja, hogy azzal az igénnyel lép elő, hogy sőt, ti gyakoroljatok bűnbánatot, ti térjetek meg. Mennyire hiteles lehet annak a szava, aki bűnbánat gyakorlására nem képes. Ez a dolog nem változott meg az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Az, hogy Istennek követelménye az, hogy szentelje meg magát az ő népe. Megkövetelte ettől a nemzedéktől, Saul királynak a királyságába és az elvettetésébe került az, hogy ezt a parancsot nem teljesítette, és nézd meg az Új Szövetségben, ott van Anániás és az ő feleségének története. Hogy a titkolt bűn, amikor valaki az Istennek szenteltre teszi a kezét, annak megvan a következménye. Mert olyan bűn, amely az egész népre kihat, és ezzel el kell számolni. Ez viszont megváltozott. Az, hogy Isten nem azt akarja, hogy immár Isten népe a bűnössel számoljon le. Nem. Arról beszél, hogy a bűnnel legyen szembesítés, és a bűnnel legyen leszámolás. És tudjátok, azért beszélünk erről, mert noha egy embernek van nyilvánvaló vétke, Isten azt mondja, hogy vétkezett Izrael. Nem azt mondja, hogy tisztítsa meg magát egy valaki, hanem azt mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat, ti mindnyájan. És ott van mögötte, hogy bizony, ha kőkemény a hadiátok, ez a parancs, amit kérlelhetetlenül végre kell hajtani a pogány népeken, ugyanígy nem lehet appelláta az ellen, amit Isten úgy mond, hogy bizony kiírtandó van nálad, Izrael. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiírtani valót. És ilyenkor, amikor az ember szív megsejtíti azt, hogy micsoda kegyelem az, hogy Istentől rendelve teljesen más időben élhetünk, hogy nem a törvény idejében élünk, hanem az evangéliumnak az idejében. Hogy nem abban az időben élünk, amikor a farizeusok és írástudók viszik a bűnöst, hogy megkövezzék, de attól még a bűn tovább él, hanem az evangélium hatája és érvénye alatt, amikor a bűnnel kell leszámolni, azt kell letenni, hogy a bűnös aztán élhessen. Nincsen olcsó kegyelem Istennél. Azt mondja a Kolossé beliekhez írt levélben Pál apostol, hogy öldököljétek meg a bűnt a ti tagjaitokban. És micsoda kegyelem, hogy nem azt mondja, hogy nektek kell ítélkezni egymás felett. Mert nem úgy kell érteni ezt az igét, hogy na szedjünk elő valakit, aztán mint egy bűnbakra tegyünk rá mindent, és öldököljük meg. Még az Ószövetség ige is másról beszél. Úgy érdemes csak úgy elképzelni azt, hogy mit érezhetett ez az ember, amikor elkezdte körülötte szűkülni a körök. Először jönnek a törzsek, aztán megjelöltetik Júda, jönnek a júdabeli nemzetségek, a családok, a férfiak, és végül ott áll egy szál maga. Bennünket megint arra késztessen ez az ige, hogy elsőrenden magunk körül nézzünk, és ott keressük Ákánt. Hanem képzeljük csak el nyugodtan azt, hogy mi vagyunk így megszégyenítve, mi vagyunk így leleplezve, hogy nekünk kell számot adni. Mert bármelyikünk ott lehetne, Ákánnak a helyén. És vedd elmédbe, keresztény testvérem, amit Jézus Krisztus mondott, hogy nincsen olyan rejtett dolog, amely lenne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Le lehet tenni. Megvan ennek a módja, és megvan ennek a helye a gyülekezetben. Csak tudjátok, ez ma is úgy van, hogyha valahol ingyen kenyeret osztanak, sereglenek az emberek. Amikor itt az ingyen kegyelem a kenyér által osztatik, innen még inkább elfelé mennek. Innen még elfelé szokás menni. Tudom, hogy nem jó ezeket hallani. Rajtam is keresztül megy ez az ige. Rajtam is átmosson az Úr. és tudom, hogy nem olyan ige, amely után repes az embernek a szíve, amikor elmegy. Hogy megbékéltettem, hogy vigasztalásra találtam, de ez egy olyan hét, amikor nem kellett a ravatalnál és koporsó mellett megállni. Amikor szólhat az ige mindenkihez, mert valahol Isten itt is a mentő szeretetét gyakorolja. Itt is azt hangsúlyozza, hogy én az életet akarom, és nem a halálod. Hogy én könyörületes vagyok. Tudjátok, imádkoznunk kell azért, hogy ő megadja azt a bölcsességet, amikor nekünk fel kell ismerni ezt a helyzetet, amikor megfordul a rend. Amikor ahelyett, hogy először leborulnék, először szembe kell néznem magammal. És ha szembenéztem magammal, és látom, hogy mi a baj, hol van a baj, akkor leborulhatok, és kérhetem az ő kegyelmét, és kérhetem az ő irgalmát. Ez az ige erre bátorít. És boldog az, akivel, amikor Isten majd odaát elszámol, akkor nem kell leszámolnia. Amen. Akkor, amikor te egészen nyilvánvalóan szólsz hozzánk, amikor megismerteted velünk az emberi természetet, és Urunk, nekünk rá kell ébrednünk arra, hogy te, amikor az életünkre tartasz igényt, akkor neked erre minden jogod megvan, hiszen a legnagyobb árat fizetted meg értünk. És Urunk, olyan fájó nekünk szembesülni azzal, hogy mi visszavettünk tőled a te kezedből valamit, vagy át sem adtuk a mi életünket, hogy hányszor megfogadtuk már, ígérjük és fogadjuk, és hogy te mégis, amikor magad elé állítasz bennünket, nekünk pironkodnunk kell. Urunk, olyan fontos az, hogy mi tisztán lássunk és tisztán értsük, hogy mi történik velünk. És különösen ezekben a napokban, amikor ezt a népet olyan sokan uszítják, és ébrezgetik benne a gyűlöletet, a kicsinyességet és a szűkkeblűséget, akkor nekünk kell ezt a népet imádságban hordoznunk, megtartásáért könyörögnünk, hogy Urunk, fordítsd el rólunk a te haragodat, és könyörülj meg mi rajtunk. Urunk, könyörgünk azért, hogy szabadíts meg minket a mi titkos bűneinktől. Arra kérünk téged, hogy mindezekért ne legyen rajtunk a te haragod. Fordítsd el tőlünk ezt, és légy hozzánk könyörületes, és adj számunkra önvizsgálatot és őszinte bűnbánatot, úgy, ahogyan ezt te parancsoltad. Hallgass meg bennünket Krisztus Jézusért, megváltó Urunkért. legyetek előttem szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Amen.